hogy honnan tanultam a szeretetet, milyen alapokkal bírok, és milyen volt életünknek az indulása. Bizonyára elgondolkodtunk már mindannyian azon, hogy miért fontos az ember életében a szeretet. Hogy fontos-e ez egyáltalán. Sokan vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy nekem nincs szükségem senkire, majd én megmutatom, hogy egyedül is jól elboldogulok. Aztán vannak olyanok, akik félnek a szeretettől, menekülnek az emberektől, mert nem akarnak csalódni. Aztán vannak olyanok is, sokan, akik elfogadják másoktól a szeretetet, de ők nem hajlandóak adni. Fontos, hogy arra a kérdésemre is választ kapjak, hogy én bennem van-e szeretet, hogy én tudok-e adni. Vagy csak én is elveszem a mások szeretetét, és én nem adok. Tudok-e szeretni? Hogy megtudjuk azt, hogy van-e bennünk szeretet, feltétlenül emberek között kell élnünk, közösségben kell élnünk, mert nyilvánvalóan a remete soha nem fogja megtudni, hogy ő tud-e szeretni. Nyilvánvalóan nem akar szeretni, azért menekült el a világtól. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk azzal a megállapítással, hogy az ember számára nagyon fontos a szeretet. Fontos, hogy szeretetet adjunk és szeretetet kapjunk. Tehát ez a legalapvetőbb igénye minden embernek, hogy szeretetben élhessen, hiszen a szeretet olyan az ember számára, mint a fizikai lénye számára, az oxigén, az étel, az ital. Hogy ez mennyire így van, ez bizonyítja egy neves pszichológus, Skills, éveken át tartó megfigyeléseket összegző tanulmánya. Arról számol be ebben a tanulmányban, hogy állami gondozottakat figyelt meg. 12 csoportra osztotta őket, két darab 12 fős csoportra, és az egyik csoport bennmaradt az intézményben, és nélkülöztek mindenféle szeretetet, mindenféle emberi pozitív érzést. A másik csoportot, a másik 12 fős csoportot, a gyerekeket átvitte egy másik intézetbe, ahol egy szellemi fogyatékos lány szeretetteljesen foglalkozott velük. Tehát semmi különöset nem kaptak, csak szeretetet. És hát ezt 20 évig végezte ezt a tanulmányt, ezt a megfigyelést, és az lett a vége a kísérlet végének, a megfigyelés végének, arra jöttek rá, vagy azt állapították meg, hogy azok a gyerekek, akik az intézetben maradtak, vagy meghaltak, vagy szellemi fogyatékosok lettek. Azok, akik átjártak ebbe az intézménybe, és elfogadták a szeretetet ettől a egyébként értelmileg nem sokat adó lánytól, azok felnőttek, párkapcsolatban élnek, boldogan élnek, leérettségiztek, és van munkájuk, tehát van egzisztenciájuk. Tehát azt állapították meg, hogy a szeretet igenis nagyon-nagyon fontos az ember életében. Olyannyira fontos, hogy ha nem kap az ember szeretetet, a huzamosabb ideig megvonásban van része, akkor abba akár bele is pusztulhat. És ez az igény felnőtt korban sem apad el. Sok esetben a társas kapcsolat, ugye a szeretet lesz az emberi életnek a fő célja és a motivációja. És köztudott, hogy nagyon sok idegrendszeri és lelki eredetű problémáknak, betegségeknek pontosan a szeretet hiány az oka. Ugye a szeretet egyben biztonságérzetet is ad az embernek. Tehát, hogyha valaki olyan családban él, ahol megkapja ezt a szeretetet, akkor azt figyelhető meg, hogy a családtagok nyugodtabbak, békésebbek, kiegyensúlyozottabbak, mert biztonságban érzik magukat. Ugye kint a világban az ember nehézségekkel küszködik, azt látja, hogy az emberek bántják egymást, gáncsolják egymást. De ha ott van a tudat, hogy nekem van egy szigetem, ahova én hazamehetek, és engem ott szeretettel fogadnak és elfogadnak, akkor könnyen túl tudok jutni azokon a nehézségeken, amik engem a világban érnek. az elrejtettség, a meghittség alapvető fontosságú az ember számára, és ezt kizárólag a szeretet adhatja meg. Hogyha a család kielégítően működik, és ez valóban szeretett közösség, akkor az képes a családtagokat motiválni a jóra, megerősíti a kihívásokkal szemben, és egyes betegségekkel szemben is sokkal ellenállóbbakká válnak azok, akik szeretetet kapnak. Mint látjuk, tehát a szeretet az nem csupán egy érzelem, nem csupán egy jó érzés, hanem éltető erő, amely értelmet ad az emberi életnek. És akkor nézzük meg, hogy hol kezdődik az emberi életben a szeretetre való igény, és honnan kapjuk, és hogyan tanuljuk. Ugye a szeretetre való képességnek a forrása nem más, mint maga a család. Ugye a gyerek megszületik, jó esetben családba születik. Ugye a magzatlét ideje alatt ugye az anya és a gyermek szinte teljesen egyek. Egy ilyen szimbiózisban élnek. Ugye a születés után a fizikailag ugyan a gyermek különválik az anyától, de érzelmeiben még teljesen kötődik az anyához, és része az anyának. Szinte az első hónapokban nincs is más a szüksége, csak az édesanyjának a jelenlétére, illetve a gondoskodására. És az anyától való leválás az fokozatos, és ugye a gyermeknek a felnőtt koráig tart. És ugye lépésről lépésre válik le a gyermek az anyáról, hogy mire felnőtt lesz, addigra képes legyen nem csak fizikailag, hanem érzelmileg is teljesen különálló életet élni. És szinte az első naptól kezdődik a leválásnak a folyamata, és hát ugye az anyák ezt nagyon nehezen élik meg, amikor a gyereknek már nincs annyira szüksége rá, mint kezdetben. De amíg ez megtörténik, nagyon fontos ez a kapcsolat, az anya-gyermek kapcsolat, és elég sokáig szükség van az anyára. Azonban nagyon-nagyon fontos, hogy az anya az ne egy státuszszimbólum legyen a gyermeke életében, hanem valóság. Tehát, hogy egy valóságos személy legyen, aki érzékenyen reagál a gyermeknek a szükségleteire, úgy fizikailag, mint érzelmileg. Csecsemőkorunkra nem igazán emlékszünk. Minden esemény vagy történést onnan tudunk, hogy elmesélték nekünk, és hogy az érzelmi életünk mennyire lesz gazdag és mennyire lesz nyomorult, az nagyban függ attól, hogy csecsemőkorunkban milyen élményekben, milyen szeretetben, milyen gondoskodásban volt részünk. Az egész életünkben hordozzuk ennek az időszaknak a lenyomatát a lelkünkben, még akkor is, hogyha ezt mi nem tudjuk, vagy nem emlékszünk rá. Ugye ebben az időszakban a dolgaink nem tudatosak, de meghatározza az egész további életünket. És hát ugye nem mindegy, hogy hogyan telik érzelmileg ez az első év. Erik Erikson a személyiség fejlődésnek a 8 szakaszát állapította meg. És mind a 8 szakaszban van az embernek egy-egy megoldandó feladata. És azt állapította meg ez a neves pszichológus, hogyha az adott szakaszban, az adott feladatot nem tudja megoldani az ember valami miatt, valami trauma miatt, vagy akármi miatt, akkor megreked személyiség fejlődésében az adott szinten, és a következő szintbe már hiányosságokkal, hátránnyal lép be, és az ott megoldandó feladatot már nem tudja úgy megoldani, mint ahogy kellene. Ráadásul mindegyik életszakasz váltás egy-egy krízisnek a lehetősége. Gondoljunk csak két ilyen nehéz életszakaszváltás adódik az ember életében, az egyik ilyen a kamaszkor, a másik pedig a nyugdíjazásnak az ideje. Mind a kettőt nagyon nehezen éli meg az ember, és szenvedélybetegség szempontjából ez a két életszakaszváltás a legkritikusabb. Az első és nagyon fontos életszakasz az ember életében a csecsemőkornak a szakasza, ugye, ami egy éves korunkig tart. És ebben a korszakban a legfontosabb megoldandó feladatunk az ős bizalomnak a kialakítása. Tehát alapvető pozitív bizalom a világhoz és az őt, a gyermeket körülvevő környezethez vagy emberekhez. Hogyha nem sikerül megszerezni ezt az úgynevezett ősbizalmat, akkor bizalmatlanul lép át a gyermek a következő életszakaszba, és ez meg fogja határozni az egész életét. Vajon hogyan sikerül ezt a nagyon fontos feladatot megoldani egy csecsemőnek? Hát nyilvánvalóan nem ő fogja megoldani, hanem segítenie kell az anyjának, és ez a feladata, hogy a gyermeke fizikai és érzelmi szükségleteit kielégítse. Ugye megetesse, tisztába tegye, gondoskodjon a pihenéséről, és természetesen kéznél legyen, amikor a gyermeknek szüksége van rá. Ugye a csecsemőnek azonban nem csak fizikai szükségletei vannak, hanem érzelmi szükséglete is, különösen pedig az, hogy szeressék, és hogy ezt a szeretetet éreztessék is vele. Tehát megöleljék, babusgassák, becézgessék, puszilgassák, tehát hogy érezze, fizikailag is érezze az a gyerek, hogy ő szeretve van. És sajnos elvégeztek egy olyan kísérletet is, egy évben aluli csecsemőkkel, hogy 10 ilyen gyereket vettek alapul, ők is állami gondozottak voltak, és a gondozóiknak nem volt szabad a gyermekeket szeretni. Tehát sem fizikailag, sehogy sem nyilváníthatták ki a szeretetüket, és ennek a kísérletnek az lett a szomorú végeredménye, hogy a 10 gyerekből 9 meghalt, mire egy éves lett volna. Egyetlen egy gyerek élte túl ezt a súlyos érzelmi megvonást. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a gyermeknek a szeretett tankját az anyának időről időre fel kell töltenie. Mert ha ez megtörténik, akkor a gyermek biztonságban érzi magát. Hogyha az anya képes erre, akkor a gyermek fizikailag jól fejlődik, érzelmileg pedig kiegyensúlyozottá válik. És a szülők szeretetteljes gondoskodása nyomán kialakul benne az úgynevezett ősbizalom, vagy alapbizalom, mert a szülők azt erősítik benne, hogy jó helyen van, értékes, és fontos, és szerethető. És megtanulja azt, hogy az anya mellett biztonságban van. És ezt a tényt igazolja az is, hogy a II. Világháborúban figyelték meg azt a jelenséget, hogy amikor a bombázások miatt az emberek óvóhelyekre kényszerültek bemenni, hogy ugye odakint az ég összeszakadt a földdel borzalmas hangok kíséretében, hogy a felnőtt emberek rettegtek odalent az óvóhelyeken az életükért, és azt figyelték meg, azt vették észre, hogy azok a gyermekek, akik az édesanyjuknak az ölében voltak, békésen aludtak, mintha minden rendben lett volna a világban. De olyan biztonságérzetet adott a számukra az anyjuknak a jelenléte, hogy nem vették észre, nem érzékelték, hogy mi zajlik körülöttük. Ugye ez a szeretet nyújtotta elrejtettség. Az embert képes elrejteni a szeretet a szörnyűségek elől is. Bár valóban nagyon fontos a csecsemőkor, nagyon fontos, hogy milyen az indítás, Milyen élmények érnek bennünket babaként, hiszen ugye ez határozza meg az indulásunkat, ez ad alapot, de az sem mindegy, hogy milyen a folytatás. Nem mindegy, hogy hogyan telik el a gyermekkor. Nem mindegy, hogy hogyan viszonyulnak hozzánk, hogyan neveltek, hogyan szerettek bennünket, milyen traumák értek bennünket gyerekként, és hogy azokat a traumákat volt-e, aki segítsen feldolgozni. Míg ugye a csecsemőkorban a legfontosabb az anyának a jelenléte, de aztán fokozatosan lép be a képbe, úgymond az apa, és lesz egyre nagyobb szerepe, és az apának és az anyának a szerepe egyformán fontos a gyermek életében. És meghatározza, hogy a szülők együttesen hogyan viszonyultak hozzá. És a két szülő egymást segítve, egymást kiegészítve, hogy valódi biztonságot kell, hogy nyújtson a gyermek számára. Tehát a szülők szeretete nagyon fontos a gyermek életében, hogy mind fizikailag, mind személyiségében, mind jellemében jól fejlődjön. Hogy olyan alapot kapjon, amelyre stabil építményt lehet építeni. Sokan azonban nincsenek tisztában a szeretetnek a fogalmával. Összetévesztik a szeretetet a kényeztetéssel és az engedékenységgel. Ugye a Bibliában olvashatunk egy olyan könyvet, hogy példabeszédek könyve, amelyet zömében bölcs Salamon írt, és ő fogalmazza meg, hogy miben is áll a szülői szeretetnek a lényege. Azt mondja, hogy az a szülő, aki szereti a gyermekét, megkeresi fenyítékkel. Hogy amíg ő előveszi a vesszőt és megfenyíti a gyermeket, a halálból ragadja ki azt. Egy másik helyen pedig így fogalmazza meg, hogy a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját. És itt nem kell feltétlenül nekünk fenyítéken fizikai verést érteni. A nevelés, a fegyelmezés, a használata nem feltétlenül fontos, hogy ezt a gyereket fizikailag megverjék, hanem különböző büntetés vagy motiváció, tehát rengeteg tárháza van a gyermeknevelésnek. Tehát nagyon fontos, hogy a gyermeket neveljék. Tehát ugye egyáltalán nem biztos, hogy az a szülő, aki szigorúan fogja a gyerekét, hogy az nem szereti. Mert sokan úgy gondolkodnak, hogy hát engem nagyon keményen fogtak, azért fogtak keményen, mert nem szerettek. Ennek az ellentétjét is bebizonyították, vagyis hát főleg azt igazolják, hogy az a szülő, aki mindent megenged a gyerekének és engedékeny, azt a gyermeke egyáltalán nem szereti vagy tiszteli jobban, vagy becsüli jobban, mint azt, aki tényleg következetesen nevelte a gyermekét. Hogy a szüleink mennyire voltak szerető szülők, azt azon mérhetjük le, hogy mennyire figyeltek oda ránk. Hányszor kérték számon a dolgainkat, és hányszor elégítették ki a úgynevezett szeretet igényünket. Mind a mellett, hogy betartották velünk a határokat, és hogy mennyire volt biztonságérzetünk a szüleink mellett. Ugye mennyire fontos a gyermek számára, hogy határok legyenek, és azokat a határokat betartassák a szülők. De nagyon sokszor azért rossz a gyerek, mert úgy érzi, hogy nem szeretik, és a rosszaságával kivívja a szülőnek a szigorúságát, a büntetését, és ezt mind csak azért teszi, hogy leellenőrizze, hogy még mindig érvényesek azok a határok, odafigyelnek rám, szeretnek még engem. És amikor ugye azt tapasztalja, hogy igen, akkor megnyugszik. Akkor azt érzi, hogy igen, engem szeretnek. És biztonságban érzi magát. Nekem volt olyan, hogy a kisebbik gyermekem megnyugodott, hogyha egyszer-egyszer elfenekeltük, mert gondolom úgy ellenőrizte le, hogy szeretjük-e még, hogy olyan dolgokat csinált, hogy meg kellett, hogy büntessük. És aztán megnyugodott, nem sírt a büntetéstől, megnyugodott. Megvolt a határ, rendben van minden, akkor csak szeretnek a szülők. Azonban nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy mivel a szülő is ember, ezért joga van, vagy joga volt neki is hibázni. Sőt, lehettek túlkapásaik is. És dönthettek természetesen rosszul is, lehettek igazságtalanok is, hiszen ők is emberek. De ha a helyjel közel egy szülő képes ellátni a szülői feladatát, képes betölteni a szülői szerepét, akkor az már elegendő ahhoz, hogy a gyermek egészségesen fejlődjön, mind fizikailag, mind személyiségében. Azt állapították meg pszichológusok, hogy az is jobb, hogyha a szülő negatívan viszonyul a gyerekéhez, mintha egyáltalán nem viszonyul hozzá sehogy. Tehát a közömbösség, az érdektelenség, az, hogy nem törődök a gyermeknek az igényeivel, annál nincs rosszabb egy gyerek számára. Amikor nem törődnek vele, amikor nem érdekli a szülőt, hogy mi van vele az iskolában, nem érdekli, hogy mi teszik, mikor fekszik le, mikor jön haza, ez a gyereknek még annál is rosszabb, mint hogyha túlkapásaik vannak a szülőknek. Egy gyermeknek az önbecsülése attól függ, hogy milyen visszajelzéseket kap a környezetétől. Hogyha őt szeretik és elfogadják, akkor őt abban fogja megerősíteni, hogy ő szerethető és elfogadható, és egy szóval értékes ember. És az, hogy őt hogyan szerették gyerekkorában, hogyan nevelték, nagyban befolyásolja azt, hogy hogyan indul neki az életnek, milyen énképpel, hogy a szülők hogyan bántak vele, mit erősítettek benne. Hogyha a szülő folyton bántja és piszkálja a gyerekét, akár fizikailag, akár szóban, akkor a gyereket abban fogja megerősíteni, hogy ő gyakorlatilag egy két balkezes, aki semmihez sem ért, semmire sem jó, és mindent elront. Akivel szemben közömbösek voltak a szülei, úgy érezte magát, hogy ő jelentéktelen, értéktelen, az ő akarata nem számít, és neki nem is lehet akarata. Egy gyermek teljesen védtelen és kiszolgáltatott az őt ért ingerekkel szemben. Miután nincs neki viszonyítási alapja, nem tudja összehasonlítani, hogy most ez jó vagy nem jó, ezért az az etalon számára, amit a szülői házban tapasztal. És így azt hiszi, hogy az a normális, amit ő ott kap. Ezért óriási felelőssége van minden egyes szülőnek, hogy neveli a gyermekét, illetve hogy szereti. Mert szeretni csak jól szabad. Mert egyformán káros az engedékenység, és káros a kérlelhetetlenség, de ugyanolyan káros az érdektelenség, a közömbösség is. A leginkább elfogadható, ha a szülő a gyermekét szeretve neveli. Mert a gyerek azt tanulja meg, amit otthon lát, és azt viszi tovább, amit a szülői házban átélt. Számára nincsen más működési séma. Milyen érdekes, amikor azt tapasztaljuk magunkon, hogy a szüleinknek azokat a viszonyulásait, amit nem szerettünk, amit kifejezetten, utáltunk a szüleinkbe, ahogyan hozzánk viszonyultak, amikor mi is ugyanazt visszük a gyerek nevelésünkbe, ugyanazokat a hibákat követjük el, és milyen érdekes megfigyelni a gyerekeinkben ugyanazokat a hibákat, amiket én magam is nem szerettem saját magamban, hogy ő azt megtanulta, és azt vitte tovább. Miután a családban tanuljuk meg a társadalom által elismert és helyesnek tartott magatartást, ebből következik, hogy az erkölcs tanulásával együtt a szeretetet is a családban tanuljuk meg. Ugyanis a szeretetet tanulnunk kell. És azt tudjuk továbbadni, amit tanultunk. Hogy ez mennyire így van, hogy a szeretetet is tanulni kell, egy nagyon érdekes történet bizonyítja, hogy a 19. és a 20. század fordulóján Franciaországban egy kis falu melletti erdőben találtak egy gyermeket, akit elhagytak a szülei, és valamilyen csoda folytán életben maradt. Noha külső megjelenése emberi volt, mégis a viselkedése egészen mást mutatott. Négy lábon járt, egy gödörben élt, és állati hangokon kívül semmit nem volt képes kiadni magából, nem kötődött senkihez, és nem is törődött senkivel és semmivel, egyedül a túlélés számított neki. Tehát csak túlélni akart, és nem ismerte azokat az érzéseket, kötődéseket, amit az ember a társadalomban, ugye a családjában megtanul. És azt állapították meg a pszichológusok, szociológusok és antropológusok, ugye több ilyen eset kapcsán, hogyha az ember úgy nő fel, mint egy állat, akkor úgy is fog viselkedni, mint egy állat. Tehát nekünk embernek meg kell tanulni lenni. Tehát ahhoz, hogy emberek legyünk, nekünk ezt meg kell tanulnunk. És ugye mindannyian ezt tanultuk meg a gyermekkorunkban, és ezt tanítjuk, ugye a gyerekeinkkel is, ezt tanítottuk. És nem csak azt tanultuk meg, vagy azt tanítjuk meg, hogy hogyan kell cipőt kötni, vagy hogyan kell szépen étkezni, vagy hogyan kell hatékonyan használni a papírzsebkendőt, hanem azt is, hogy mit szabad és mit nem, sőt, azt is megtanultuk és megtanítjuk a gyermekeinknek is, hogy hogyan kell egymáshoz helyesen, normálisan viszonyulni, hogyan kell szeretni. A szeretet tehát egy olyan tudomány, amelyet szintén meg kell tanulnunk. Ez nem adottság kérdése, hanem a bennünket körülvevő környezetnek kell megtanítani, sőt, életünk végéig tanulni kell, hogy mi az, hogy szeretet. Az egész életem kevés ahhoz, hogy én ezt a tudományt úgymond jól elsajátítsam. Nyilván, aki nem kapott babaként, gyerekként szeretetet, akinek nem töltötték fel úgymond a szeretet tankját, ugye a szülei, az nagyon gyengén képes adni szeretetet. Tehát aki nem tanult meg helyesen szeretni, mert nem kapott, nem, annak nincs mit adni. Az ilyen embernek a szeretet hiány gyötrő élménye, ez a tapasztalata, az egész életének ez a tapasztalata, hogy minden tettét, minden viszonyulását ez határozza meg, hogy ő neki szeretet hiánya van. Felmerül a kérdés, mi van akkor, hogyha hiányos a forrás? Mi történik, hogyha kevés szeretetet kaptam, vagy egyáltalán nem kaptam szeretetet a szüleimtől? Hát sajnos az a tapasztalat, hogy generációról generációra visszük tovább a rossz nevelési attitűdöket. Tehát azokat a nevelési sémákat visszük tovább, amiket otthonról hozunk. És hát ezzel együtt generációról generációra adjuk tovább a lelki sérüléseket, a lelki sebeket. Nagyon sokan vannak, akik olyan családból származnak, ahol még a gyermek alapvető szükségleteit sem elégítették ki igazán. Sőt, nagyon sok olyan esetről lehet hallani, ahol ráadásul egyenesen visszaéltek a gyermek kiszolgáltatott helyzetével. És az is nagyon gyakori, hogy az ilyen körülmények között felnőtt gyermek szentül megvan arról győződve, hogy az ő szülei milyen jók, odaadóak, bár kicsit szigorúak voltak, de hát így volt jó, mert hát így faragott ember belőlem az apám. Az igaz, hogy az apám részegen ütött, vert bennünket, de legalább embert faragott belőlem. Bizonyára hallottatok már ilyet és ehhez hasonlót. Az ember képes arra, hogy becsapja önmagát, azért, hogy ne fájjon annyira az igazság és a valóság. Elhárítja a valóságot, elfojtja, vagy letagadja azokat a dolgokat, amelyek fájdalmakat okoznának. Vagy kivetíti másokra, csak hogy ne kelljen önmagával szembenéznie. Sokszor annyira fájdalmas a valóság, hogy kénytelen az ember hárítani, különben összeroppanna a fájdalomtól a valóságnak a súlya alatt. Így történik meg az, hogy a felnőtté vált gyermek egészen másként emlékszik vissza a gyermekkorára, mint ahogy az a valóságban történt. Nagyon sokféle családból származunk. Ugye vannak jól működő családok, ugye funkcionálisan jól működő családok, ahol minden rendben ment. Ugye apa, anya, nagyszülők, gyermek, mindenki a maga szerepében, és tiszteletbe tartották egymás életét, egymás döntéseit, és segítették, szerették egymást. Ezzel szemben vannak olyan családok, ahol nem működik az egymás elfogadása, tisztelete és szeretete. És hát többféle szülőtípus van, csak néhányat emelnék ki azok közül, akik a viselkedésükkel kifejezetten károkat okoztak a felnövekvő gyermeküknek a lelkében, és megpecsételték a sorsukat. Vannak olyan szülők, akik egyszerűen eldobják a gyermeküket, és nem érdekli a sorsuk. Tehát ugye állami gondozásba kerülnek, vagy nevelőszülőkhöz, és egyáltalán nem is törődnek azzal, hogy mi lett a gyermekükkel. Aztán vannak az alkoholista szülők, akik képtelenek megadni a gyermeküknek az elrejtettséget, a biztonságérzetet. Ugye a gyerekben kialakul és állandósul a szégyenérzet, keveredve a szülő iránt érzett haraggal és sajnálattal. Tehát egy ilyen ambivalens, rossz érzéssel nő fel az alkoholista szülők gyermeke. Aztán gyakran társul az alkoholizmushoz, de önállóan is létezik a kegyetlenül verekedő szülők. Tehát akik ütik, verik a gyereket, ha kell, ha nem. Tehát nem azért, mert rossz az a gyerek, vagy valami rosszat csinált, hanem mert egyszerűen az indulataikat van kín kiélni. Ugye itt van egy kiszolgáltatott gyerek, nem tud ellenállni. A gyerekben az értéktelenségnek az érzetét és a folyamatos megalázottságnak az érzetét kelti. Aztán vannak olyan szülők, akik ugyan fizikailag nem egy ujjal sem nyúlnak a gyerekhez, viszont verbálisan, szavakkal annál inkább. Állandóan kigúnyolják, bántják, szidják a gyereket, aki ugyanazokat az érzéseket éli át, mint hogyha jól megverték volna. Tehát ugyanolyan megalázottnak és semminek érzi magát. És nagyon sokszor hiszik azt a szülők, hogy a humoros formába bújtatják, hogy ez nem árt a gyereknek. Pedig ugyanúgy a humor is, tehát amiben ott van a gúny, az irónia, a gyereknek mérhetetlen mély sebeket okoz. Aztán vannak az infantilis szülők, akik arra kényszerítik a gyermeküket, hogy ki lépjenek a gyermeki szerepből, abból a szerepből, ahol nekik lenniük kellene, és gyerekként hozzanak meg a szülők helyett nagyon fontos döntéseket, és tegyenek meg olyan dolgokat, ami nem az ő feladatuk lenne. Aztán vannak olyan szülők is sajnos, akik szexuálisan bántalmazzák a gyereküket. És el se tudjuk képzelni, hogy milyen sokan vannak, akik ilyeneken estek át, és nem csak lányok, hanem fiúk is. Aztán vannak a mártír szülők, akik a gyermeket lelki sarolással nevelik, tehát így akarják elérni, hogy a gyermek engedelmeskedjen. És egyes szülők ezt olyan tökélyre emelték, ezt a technikát, úgymond, hogy még a sírból is irányítják a gyereküket. Tehát olyan mély mentális sebeket ejtettek a gyerek lelkében, hogy nem tud működni a gyermek, nem tud felszabadult lenni soha a gyermek, mert mindig azok a szavak jönnek elő, amiket a szülők beléjük vertek, hiába már legalább 15 éve nincsenek az élők sorában. Aztán lehetne még sorolni a különböző rosszul nevelő szülőtípusokat. Talán egyik-másik ismerős is volt a számunkra, és talán mi is szülőként tartozunk valamelyik csoportba. Egy a lényeg, hogy ez a szülő, aki a gyermekének nem adja meg a szeretetet, a biztonságot, az a szülő bűnt követel a gyermeke ellen. Ugyanis az ilyen gyermek egy életre szóló sérülést, sebet szerez, hiszen a szülőnek pontosan az ellentétje a védelmezés, a támogatás, a szeretet, az életre való felkészítés lenne a feladata. És hogyha visszaél a szülő a helyzetével, akkor komoly sebeket, komoly sérüléseket okoz a gyermekének. És hát ezek miatt, a sebek miatt sokkal nehezebben fogja az életnek a megpróbáltatásait venni az ilyen gyermek. Azt figyelték meg, hogy az alkoholista szülők, különösen az alkoholista apáknak, a fiainak legalább a 25%-a lesz alkoholista. Az alkoholista szülőknek a lányai szinte végzetszerűen keresnek olyan társat maguknak, persze nem szándékosan, akik szintén szenvedélybetegek. azok a gyerekek, akiket az anyjuk kényeztet, az apjuk pedig folyamatosan szid, jó eséllyel nyúlnak a drogokhoz. Tehát keresnek olyan társaságot, ahol befogadják őket. És ez csak néhány példa, de számtalan és számos hátrányt szenvednek azok a gyermekek, akik nem jól működő, nem jól funkcionáló családban nőnek fel. Megállapíthatjuk tehát, hogy mindennek az alapja a szeretet. És hogyha ebben volt részem gyermekként, akkor stabil alapokkal bírok. És érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen szívvel gondolok vissza a gyermekkoromra, mit érzek a szüleim iránt. Sokunkat meghatároz ugye az a parancsolat, amelyet minden ember kivétel nélkül ismer, a 10 parancsolatból a 5. parancsolat, hogy tiszteld atyádat és anyádat. És sokan úgy gondolkodnak, hogy a szüleimről csak jót. A szüleim azok jók voltak, mindent jól csináltak, minden tökéletes volt. Tehát egy ilyen önállításba menekülnek az emberek, mert félnek attól, hogy a szüleikről rosszat mondjanak, vagy rosszat gondoljanak. Van, aki úgy gondolja, hogy ha felemlegetem, hogy mennyi kárt okoztak bennem, akkor azzal én tiszteletlen vagyok, és a szüleim ellen fogok fordulni. És csak jót szabad róluk mondani, mert akkor fogom őket tisztelni. Ahhoz, hogy valóban tudjam őket tisztelni, le kell bontani előtte az önbecsapás és a hazugságnak a falát, amit építettem, és meg kell látnom őket olyanoknak, amilyenek. Csetlő, botló, gyaló embereknek. És ha így volt, mert nem minden szülő ilyen, de ha okoztak fájdalmat, akkor igenis, ezt meg kell, hogy fogalmazzam, hogy igenis, ebben nekem fájdalmat okoztak a szüleim. Igenis, tehettek olyat az életünkben, aminek még a mai napig is viseljük a következményeit és a fájdalmait. Hogyha ezt megállapítjuk, ezzel még nem leszünk tiszteletlenek. Egy traumát csak akkor lehet feldolgozni, hogyha szembenézek vele, hogyha tudom, hogy igen, ez megtörtént az életemben, és ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Hogyha szembenézek a traumával, még ha fájdalmas is, és lehull az illúziónak a leple a családomról, és megfogalmazom, hogy igen, nagyon sokszor az apám ájultra vert, vagy az anyám állandóan szapult, megalázott mások előtt, vagy a szüleim állandóan részegek voltak. Amíg ezt tagadom, addig nem tudok gyógyulni. Persze csak, ha így volt. És nem kell ezt senki mással megosztani, nem kell senki másnak elmondani. Elég, ha én megfogalmazom magamnak. Hogy igenis, voltak dolgok a családomban, amit ellenem elkövettek, és hogy a mai napig viselem a nyomait, és nem kaptam megfelelő szeretetet és biztonságot. Hogyha ezt meg tudom fogalmazni, akkor azt is meg tudom fogalmazni, hogy én sem működöm úgy, ahogyan nekem kellene. És lehet, hogy szülőként én magam sem tudtam megadni a gyermekeimnek azt a szeretetet és biztonságot, amit meg kellett volna adnom. A valósággal szembesülni mindig fájdalommal jár, és egyáltalán nem könnyű. És éppen ezért, amikor felismerem, vagy meg tudom magamnak fogalmazni, akkor hagyni kell magamnak egy kis időt arra, hogy meggyászoljam, amit vesztettem, illetve amit nem kaptam meg, holott nekem is járt volna, mint más gyerekeknek. És hogyha ez megtörtént, aztán mi legyen? Szégyem a szüleimet, okoljam őket, hogy miattuk vagyok ilyen szerencsétlen? Panaszoljam mindenkinek, hogy milyen szörnyű sorsom volt gyerekkoromban? Nem hinném, hogy ez bárhova is vezetne, és nem adna megoldást. Nem lenne nekem sem jobb, sem könnyebb, csak újra felszakítanám a sebeket, amiknek már régesség gyógyulni kellene. Az egyetlen helyes megoldás a részemről, hogyha mindenek ellenére megtanulom szeretni őket, szeretni és elfogadni, megfogalmazni, meggyászolni, és túllépni rajta, és szeretni őket. Mert ha magamból indulok ki, akkor tudom, hogy nekik is erre van a leginkább szükségük, hiszen én is a szeretetre vágyom. Mert nyilván azért nem tudtak adni szeretetet, mert ők sem kaptak, vagy neki, ők sem rendelkeztek azzal a szeretettel. És akkor felmerül az a kérdés, hogy mit tegyek, hogy annak ellenére, hogy én nem kaptam meg, mégis képes legyek szeretni, képes legyek szeretetet adni. Van valaki, bármilyen furcsán is hangzik ezen a világon, aki igazi szeretetet képes adni minden ember számára, és ez a valaki az Isten. Az Isten a szeretet. Ő maga a szeretet, ugye az egyik igénk így fogalmazza meg, ő a szeretetnek a forrása, és éppen ezért ő nem úgy szeret bennünket, mint ahogy mi szeretünk, mint ahogy mi gondoljuk, hogy az a szeretet. Mi úgy gondolkodunk a másik emberről, hogy szeretlek, mert te is szeretsz. Szeretlek, mert segítesz nekem. Szeretlek, mert... Tehát amíg mi meg tudjuk indokolni, hogy miért szeretjük azt a másik embert, addig mi nem is tudunk igazán szeretni. Az Isten pedig azért szeret bennünket, mert vagyunk, mert létezünk, mert az övé vagyunk, mert ő a teremtőnk. Azt mondja a Biblia, hogy ő nem válogat abban, hogy ki szereti és ki nem. Azt mondja, hogy ő azokat is szereti, akik őt elutasítják, akik az ellenségei, akik ellene fordulnak. Tehát ő olyan szeretetet tud adni, amilyet senki nem tud ezen a földön adni. És az ember csak Isten által képes a szeretetre. Tehát szeretni akkor tudunk, hogyha megtaláljuk őt, ha elmegyünk a szeretetnek a forrásához. Hogyha mi is olyan kis tükrökké válunk, mint amiről az este Gábor beszélt, hogy kis tükrökként visszatükrözzük azt a fényt, amit tőle kapunk, és továbbadjuk másoknak. Minden ember, tehát aki emberileg szeret, ugye, amíg meg tudjuk fogalmazni, miért szeretjük a másik embert, az addig nem igazi szeretet. Amíg van indokunk a másik szeretetére, addig csak magunkat kényeztetjük vele. Tehát addig is magunk önzését szolgáljuk ki. És minél határozottabban meg tudom fogalmazni, hogy kit miért tudok szeretni, annál szűkebb a hely a szívembe, annál kevesebb hely van a szívembe. Az Isten pedig úgy szeret bennünket, hogy abban mindenki belefér hiánytalanul. És képes arra, hogy bennünket is olyan emberekké formáljon, akiknek szintén a szívükben nagyon sok ember bele fog férni. Tehát ha mi igazán akarunk szeretni, akkor meg kell ismerkednünk vele, ugyanis csak úgy ismerkedhetünk meg vele, hogyha szemléljük őt. Ugye van egy szentírásunk, ha olvassuk, vagy személyes tapasztalatokat szerzünk vele kapcsolatban. És hogyha hajlandóak vagyunk vele elindulni, akkor azt fogjuk találni, hogy ő valóban szeret bennünket. És nem azt fogjuk találni, hogy minden simán megy az életünkben, mert ő nem kényeztetni akar bennünket, nem el akar bennünket kényeztetni, mint ahogy mi gondolnánk, hogy ha Isten velem, akkor nekem minden sima, és minden könnyű, és minden jól megy. Hanem éppen ellenkezőleg az Isten be akarja fejezni az én nevelésemet, amit a szüleim hiányosan végeztek el. Ugye mi mindannyian neveletlen gyerekek vagyunk, csak nagyra nőttünk, meg megöregettünk. De még mindig neveletlenek vagyunk. És ezért szükséges, hogy Isten befejezze azt a feladatot, amit a szüleink nem tudtak elvégezni. Hogyha kell, megfenyít, ha kell, megpróbál, de nem azért, mert ebben gyönyörködne, hanem azért, mert tökéletessé akar bennünket formálni. És ettől a céljától semmit nem térítheti el, csak mi. Tehát, hogyha mi kikérjük magunknak, és visszautasítjuk ezt a formálást, és mind a közben, amíg formál és csiszol, ami ugye nem kellemes, hanem eléggé fájdalmas, mégis folyamatosan érezteti az ő jelenlétét az életünkben, a szeretetét, az együttérzését, és számtalan jelt és tapasztalatot ad, vagy éreztesse velünk, hogy ő nagyon szeret bennünket. És hogyha engedjük, hogy szeretetteljesen formáljon minket, akkor megtapasztaljuk, ahogy levetkőzzük a büszkeségünket. Ugye, ami mögé elrejtettük a mi kisebb rendűségi érzésünket. Aztán egyre kevésbé fogunk szorongani. Aztán egyre kevésbé fogunk dühöt, haragot, sértődöttséget érezni. Már nem akarunk annyira megfelelni, és már nem akarjuk annyira görcsösen, hogy mindenáron szeressenek bennünket. És ezek helyébe a szívünkbe beköltözik az alázat, a türelem, a béke, a biztonságérzet, az elrejtettség és a szeretet. És rájövünk, hogy nem is olyan nagy baj, hogy nem úgy indult az életünk, mint ahogy indulhatott volna. Nem is olyan nagy baj, hogy nem is voltak olyan tökéletesek a mi szüleink, mert Isten mindenért kárpótol bennünket. Sőt, olyan örömöket, olyan élményeket, tapasztalatokat készített elő személyesen az én számomra, amit ember nem adhat meg nekem. Megtanít bízni, bepótolja, bepótoltatja velünk, hogyha elmaradt, ha nem alakult ki bennünk az ős bizalom, úgymond. Megtanít bennünket arra, hogy bízzunk benne, megenged, hogy megtapasztaljuk, hogy ő benne nem fogunk csalódni. És ráadásul megtanulhatjuk tőle a helyes, az igazi, az agapé szeretetet. Mert a szeretet tanulható tudomány. És egy egész élet kevés ahhoz, hogy teljesen elsajátítsuk. Még akkor is, hogyha jó alapokról indultunk. Még akkor is kevés nekünk ez az élet. És nem csak megtanulható, hanem a szeretet forrásával együtt működve mi magunk is adhatunk, anélkül, hogy belefáradnánk. És hát van lehetőségünk arra, hogy Istennel együtt bepótoljuk azt, ami kimaradt a mi életünkből, amit nem kaphattunk meg a származási családunkból. Adhatunk igazi szeretetet a szüleinknek akkor is, hogyha ők nem tudtak nekünk adni, ha nem töltötték be a szülői szerepüket. És ez csak úgy lehet, ahogy az előbb is említettük, hogy felismerni a bajokat, hogy mi az, amit rosszul csináltak az életünkben, ezt meggyászolni, és megbocsátani nekik. És megbocsátani, aki meg tud bocsátani, az nagyon nagy dolgot visz véghez, mert aki meg tud bocsátani, az megtanul szeretni. Hogyha megbocsátottam őszinte szívvel, akkor már betöltöttem ezt a parancsolatot, mert képes vagyok arra, hogy annak ellenére, hogy nem olyan szüleim voltak, mint amilyennek lenniük kellett volna, mégis tudom őket tisztelni, mert meglátom bennük is az embert. És hogyha ez megtörténik, akkor az Isten gyönyörködni fog bennem, mint saját gyermekében. És nekem is van esélyem arra, hogy megbocsássák az én gyerekeim, az én hiányosságaimat, amit szülőként elkövettem. És ráadásul bízhatunk abban, hogyha megtaláljuk az Istent, mint a szeretet forrását, és bízunk benne, akkor meggyógyítja és bekötözi a sebeinket, értékesnek és fontosnak fog tartani bennünket, annak ellenére is, hogy egészen más súlykolt belém a környezetem, és mellette otthonra találok. És köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmet.